Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán. Az orosz-ukrán háború még szorosabb együttműködésre késztette az uniós tagállamokat. A jövőben az energia mellett a közös védelempolitika is egyre hangsúlyosabbá válhat. Hamarosan erről lesz szó. De előtte arról, hogy az Európai Bizottság kidolgozta a használatának részleteit, így elhárult az utolsó akadálya jogállamisági mechanizmus elindítása elől. Az eljárást a jogállamiság elveinek az uniós költségvetéshez kapcsolódó megsértése esetén lehet csak elindítani. A részletekről Tóth Norbert nemzetközi jogászt kérdezem.
Alapvetően az Európai Bizottság hatáskörébe tartozik annak megítélése, hogy az uniós költségvetés, az unió pénzügyi érdekeivel kapcsolatban felmerül-e valamelyik tagállamban olyan sérelem, amely a jogállamiság sérelmével kapcsolatos, tehát ők értékelik gyakorlatilag ezt a helyzetet, és az ő hatáskörükbe tartozik az is, hogy kezdeményezzék egy ilyen eljárásnak a megindítását, de valójában a tanács dönti el azt, hogy ténylegesen sérül a jogállamiság, és ez érinti-e közvetlenül az Európai Uniónak a pénzügyi érdekeit, de mindenképpen egy kezdeményező szerepe van az Európai Bizottságnak, és ahhoz, hogy kezdeményezni tudjon, előtte értékelni kell. És ugye ebben a közleményben, amit kiadott a bizottság, ebben leírja részletesen azt, hogy az értékelése során lépésről lépésre milyen módon fog haladni egy konkrét ügyben.
Kinek kell egyébként észrevenni azt, hogy mondjuk a jogállamiságot megsértették egy-egy uniós források felhasználásánál?
Ugye azt mondja maga a rendelet, és hát nyilván ezt erősíti meg ez az iránymutatás is, hogy az Európai Bizottság az értékelés során egyrészt folyamatosan monitorozza a tagállamokat, de az értékelés során lényegében bármilyen megbízható forrásból tájékozódhat, gyűjthet információt. Ugye elsősorban ilyen forrásnak minősülnek az Európai Unió Bíróságának az ítéletei, aztán az OLAF-nak, mint fontos pénzügyi ellenőrző szervnek a határozatai döntései, az Európai Számvevőszéknek a határozatai döntései, aztán az Európai Ügyészség azoknak az országoknak az esetében, amelyek ugye tagjai az Európai Ügyészségnek, megint csak egy ilyen intézmény lehet, de ilyennek tekinthetők egyébként költségvetési kérdésekkel, korrupcióval foglalkozó civil szervezeteknek a állásfoglalásai, nemzeti intézmények, tehát nagyon sokféle forrásból gyűjthet információt az Európai Bizottság, ezeket értékeli, mérlegeli, és eldönti azt, hogy kezdeményez egy ilyen eljárás vagy sem. Nyilván egyébként bejelentéssel is lehet élni a bizottsághoz, mint bármilyen más esetben, ahol eljárás megindítása képzelhető el, tehát kívülről is tájékoztathatja gyakorlatilag bárki a bizottságot, ezt megvizsgálja a bizottság, és hogyha alapja van, akkor még bizonyítékokat, információkat gyűjt hozzá, és végsősorban vagy kezdeményezi, vagy nem ezt az eljárást.
Mi a menete ennek az eljárásnak? Ugye ön is elmondta, hogy most bizonyítékokat is talán gyűjtenie kell, vagy beszereznie az Európai Bizottságnak, de hogy ezt megtette, akkor kihez fordul?
Meg kell keresni a tagállamot, de még mielőtt ezt megtenni a bíróság, azt is mérlegeli, hogy a jogállamisági eljárás-e a legmegfelelőbb eljárás típus. Hogyha azt látja, hogy a probléma más módon is elhárítható, tehát más eljárással, mondjuk kötelezettségszegési eljárással is megoldható, elhárítható, akkor nyilván azt fogja választani, és nem a jogállamisági eljárás, de amennyiben a jogállamisági eljárás választja, akkor megkeresi a tagállamot, elmondja neki az aggályait részletesen, elindul egy egyeztetés a tagállam és a bizottság között, és amennyiben a bizottság úgy látja, hogy a tagállam nem tett meg mindent annak érdekében, hogy ezeket a problémákat orvosolja, akkor hivatalosan is kezdeményezi az eljárást, és akkor pedig a tanács elé fog kerülni az ügy, és a tanács fogja eldönteni azt, hogy megállnak-e a bizottságnak az érvei, vagy sem.
És a tanácsnak is van ideje erre, pontosabban ott is van egy kifutási ideje, hogy alkalmazza ezt a passzust, vagy nem?
Ugye tényleg úgy kell, azt kell látni, hogy a bizottság és a tanács közötti munkamegosztás az úgy néz ki, hogy a bizottság előkészít, kezdeményez, ugye a tanács asztalára rakja a dossziét, és a tanács pedig megvizsgálja, hogy a bizottságnak az érvei helytállóak-e vagy sem. A tanácsnak egyébként egész komoly mozgástere van ebben a tekintetben, tehát nincs kötve a bizottság javaslatához. Ugye a tanácsban ott már miniszterek, tehát tagállami miniszterek ülnek, lényegében politikusok ülnek, akiket egyébként valamikor képviselnek, tehát nagykövetek vagy államtitkárok, de az a lényeg, hogy hivatalosan ugye miniszterek vesznek részt a tanács munkájában.
Meg lehet vétózni adott esetben ezt a határozatot, vagy ezt az egész procedúrát? Még ott is?
Pontosan, tehát a tanács dönthet úgy, hogy nem ad helyt a bizottság kezdeményezésének, és elutasítja a javaslatot. És csak azt akartam mondani, hogy a tanács most alapvetően politikusok, politikai szereplők ülnek szemben a bizottsággal, ahol ugye bürokraták, hivatali munkatársak, tehát az Európai Uniónak az alkalmazottai. Őnek úgyhogy ez egy érdekes játék lesz a két intézmény között.
Mennyi ideig tartat egy ilyen eljárás, hogyha mondjuk a bizottság észlel egy ilyen dolgot?
Ugye egészen gyorsan lezajlik az eljárás, tehát itt hónapokban mérik a határidőt. Én azt gondolom, hogy a tanácsi döntéssel együtt optimális esetben ez olyan fél év körül kell, hogy legyen abban, tehát a kezdeményezéstől számítva.
És a retorzió az hogy néz ki?
Ugye javaslatot tesz a retorzióra is a bizottság. Egyébként a tanács módosíthatja a javaslatot, tehát dönthet úgy, hogy más retorziót alkalmaz. Itt is az arányosság szempontjait kell figyelembe venni. Ugye mérlegelnie kell mind a bizottságnak, mind a tanácsnak azt, hogy a retorziók azok milyen kört érnek el. Nyilván arányosnak kell lenni a retorziónak az okozott sérelemmel, tehát hogyha mondjuk nem olyan nagyon jelentős a költségvetésnek, tehát az unió pénzügyi érdekének okozott sérelem, akkor a retorzió sem lehet annyira jelentős, viszont hogyha meg igen, akkor akár a legkeményebb szankciókat is alkalmazhatja a tanács, ami hát pénzek visszatartása, pénzek felfüggesztése lehet tulajdonképpen ezekből a költségvetési forrásokból.
De az is csak egy meghatározott összegű, tehát nem az, hogy mondjuk X vagy Z ország nem kapja meg a neki járó uniós forrásokat egy évben.
Hát ezek átmenetiek azért ideális esetben, tehát azt megteheti a tanács, hogy egy konkrét finanszírozást leállít addig, amíg az adott tagállam nem produkál valamilyen korrekciót a helyzetben, de amennyiben ezt megteszi, akkor viszont ugye a szankciót is meg kell szüntetni, tehát hogy nem arról van szó, hogy akkor örök időkre forrás nélkül marad abban a projektben például a tagállam, hanem hát ideális esetben ez átmeneti szankció.
Politikai motivációk lehetnek, mert a magyar közéletben azért számtalanszor ez elő szokott jönni, hogy politikai motivációból indít Brüsszel ilyen eljárásokat.
Ugye azt, hogy van-e politikai szándék mondjuk egy-egy eljárás mögött, azt bizonyítani szinte lehetetlen. Tehát itt emberek dolgoznak ezekben az intézményekben. Nyilván lehetnek egyébként szempontjaik, hivatalosan mindegyik, tehát mindenki azt mondja, hogy csak szakmai szempontok vezetik, úgyhogy ezt szerintem bizonyítani szinte lehetetlen. Az biztos, hogy ami nem annyira szerencsés szerintem, de az én véleményem, hogy ebben a rendeletben a jogállamiság fogalma az meg lett határozva. Ugye korábban nem volt olyan jogszabály, mert nemzetközi jogszabály, vagy uniós jogszabály, ahol a jogállamiságot megpróbálták volna kötelező jelleggel definiálni. Itt most ez megtörtént ebben a rendeletben, viszont azt is mondja a bíróság is, meg a bizottság is, hogy ez a definíció ez nem teljes körű, hanem csak a legfontosabb elvek kerültek be ebbe a definícióba, tehát azok az elvek, amelyek egyébként a költségvetés szempontjából a legfontosabbak, tehát nyilván kimaradtak olyanok akkor ezek szerint, amelyek nem annyira fontosak a pénzek meg a költségvetés szempontjából, tehát nyilván ezt az adott tagállam, amelyet éppen ilyen eljárás érni fog, vitatni fogja, és azt fogja mondani, hogy egy nem teljes körű definíció alapján zajlik ellene az eljárás.
A tényekkel azért mégiscsak igazolnia kell az illetékes hatóságoknak az eljárás megindítását, illetve lefolytatását is.
Abszolút, tehát, hogy bizonyítékok nélkül, amelyek alátámasztják ugye az eljárás, nem lehet kezdeményezni ezt a procedúrát. Nagyon érdekes egyébként, hogy külön kihangsúlyozza a bizottság, hogy azon országok esetében, amelyek nem csatlakoztak az európai ügyészséghez, ott az Olafnak a döntései, határozatai sokkal nagyobb súllyal esnek ladba, és például ilyenek, hogyha az adott tagállam az Olaffal nem megfelelően működik együtt, tehát nem tart be határidőket, vagy elhúzza az eljárást, vagy nem kellően készséges az Olaffal kapcsolatban, vagy az Olafnak a javaslatait nem fogadja meg, akkor ez is megalapozhatja egyébként a jogállamisági eljárást, hiszen ennek akkor közvetlenül költségvetési vonzatai vannak.
Tóth Norbert nemzetközi jogászt hallották. Az EU Monitor főszerkesztője szerint az orosz-ukrán háború még szorosabb együttműködésre késztette az uniós tagállamokat. Az energia mellett a közös védelempolitika is egyre hangsúlyosabbá válhat. Gyévai Zoltánnal beszélgettem.
Ami most történik Ukrajnában, az Európai Unióban is eldöntött egy régóta tartó vitát, hogy vezetesen arról, hogy a kelet-európaiak valóban hisztérikusak-e Putyinnal szemben, és kivetítik-e történelmi sérelmeiket, vagy pedig sokkal többről van szó, ők éreznek egy olyan veszélyt, amit a nyugat-európaiak, főleg a nyugat-európaiak egyébként egyáltalán nem, részben a földrajzi távolságok miatt, részben az általános naivitás miatt. Én úgy gondolom, ez a vita eldőlt ezzel gyakorlatilag, hiszen Putyin még szerintem a lengyelek és a baltiak vállalkozásait is felülmúlta vagy alulmúlta. Én azt hiszem, hogy a legfontosabb tényező az, hogy az Európai Unió számára itt világossá vált az, hogy egzisztenciális kérdés. Részben arról van szó természetesen, hogy Ukrajnának a segítés az Európai Unió természetéhez, jellegéhez tartozik, de az Európai Unió is felismerte azt, hogy ami most történik igazából, az a hidegháború volt a példa, példátlan, sőt a hidegháborúban sem volt rá példa, hogy Oroszország egy imperialista terjeszkedésbe kezdjen, és ezt azt hiszem, hogy ezt megfelelő, erre a készség is megvan arra, hál' Istennek, most arra összeállt a készség arra, hogy erre megfelelő válaszokat adjon a nyugati világ.
Említetted ugye Kelet-Európát, hogy Kelet-Európa kvázi hisztériáját, így fogalmaztál Oroszországgal szemben. Ugye ez Magyarországot nem jellemezte, szemben ugye általad említett lengyelekkel, illetve a baltiakkal. Megváltozhat a Nyugat-Kelet-Európa képe más tekintetben is ezek után?
Eltelt annyi most már az Európai Unióban kelet-európaiak részéről is, hogy azért annyira összecsiszolódott az Európai Unió a meglévő különbségek ellenére is, hogy ma már nem beszélhetünk az ilyen fajta éles elkülönülésről Kelet és Nyugat-Európa között, mind ahogy egyébként inkább néha Észak-Dél-Európa vonatkozásában jelentkeznek ezek a választóvonalak. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy szerves folyamat, aminek ez egy olyan része volt, ami egy inkább ilyen szürke folt volt, amiben nem volt egyetértés. Viszont ez olyan folyamatokat indukál, és ilyen értelemben egyébként azt hiszem az Európai Unió, hogyha megnézzük az elmúlt évekre visszatekintünk, hogy mindig kellett valamilyen az Európai Unióhoz, ahhoz, hogy átlépje a saját árnyékát, hogy egy Rubikont átlépjen, mindig kell valami rendkívül erős kihívás, egy olyan taszítás, taszító erő, ami felülírja az Európai Uniónak az adott komfortzónáját, és olyan lépésekre sarkalja, amikre potenciálisan egyébként képes, viszont a politikai akarat általában nem létezik erre.
Ugye már ez a sokadik ilyen 2007-8 óta, 15 év, az elmúlt 15 évben kezdődött ugye a gazdasági válsággal, folytatódott ugye a migrációs krízissel, majd a koronavírus járvány következett, most pedig ez a háború.
Igen, azt látjuk gyakorlatilag, hogy kell valamilyen külső erő, ami ezt a mozdulatlan, nehezen mozduló óriást, ezt a szunnyadó erőt, amit az Európai Uniónak nevezünk, és sokszor mi is alábecsülünk. Éppen azért becsülünk alá, mert alkalmatlannak, képtelennek tartjuk olyan döntések meghozatalára, amelyekre egyébként példátlanul az elmúlt két hét példákat szolgáltatott. Tehát én úgy gondolom, hogy valami rendkívülinek vagyunk most is a részesei, és ez abból fakad, hogy az Európai Unió egy szunnyadó erő, ami ráébred a saját erejére, illetve arra, hogy végre az, hogy az Európai Unión belül egység teremtődjön, ilyenfajta egzisztenciális kihívások tudják ezt elősegíteni. Egyébként érdemes arra felhívni a figyelmet, hogy az Európai Unió ebben a pillanatban három válsággal küzd. Ugye az egyik a Covid, a Covidból még nem jöttünk ki, bár reméljük, hogy hamarosan ennek is, ennek gyakorlatilag vissza tudjuk normális medelbe termelni az életünket. Van egy klíma-energiaválság egyébként is, még az orosz geopolitikai kihívás nélkül is, és van egy geopolitikai kihívás, egy példa nélkül az Európai Unió keleti határainál. Ezt a három válságot úgy próbálja most menedzselni az Európai Unió, hogy természetesen vannak problémák, súlyos problémák, energiaárak emelkedések, gazdasági, de mutatja azt az Európai Uniónak az a tényleges erejét, hogy képes mindezt valószínűleg menedzselni, és ami nagyon fontos, hogy ezt a három kihívást úgy összerakni egymás mellé, hogy ebből az Európai Unió közép és hosszú távon megerősödve kerüljön ki.
Mi a helyzet a belső konfliktusokkal, és akkor még maradjunk egy ideig Lengyelországnál és Magyarországnál is. Vannak jogállamisági eljárások. Ugye Ursula von der Leyen is elment Lengyelországba, szerdán ellátogat az amerikai alelnök is Lengyelországba, illetve még Romániába is, az Európai Bizottság elnöke is egyébként volt Romániában. Tehát az jogállami eljárásokat a szőnyeg alá söprik, vagy azzal is még továbbra is foglalkoznak, és visszatartják kvázi a pénzeket ugye Magyarország, illetve Lengyelország irányába is.
Igen, ne legyenek illúzióink, ami most történik ugye Ukrajnában, annak az Európai Unió belső fejlődésére is hatása lesz. Több okból is egyébként, a jogállamiságról is rögtön beszél, de például ugye egyre csak suttognak róla, de nem elképzelhetetlen az, hogy az Európai Unió története során először euró kötvényekkel fog finanszírozni nagyon fontos kiadásokat, az például, hogy az orosz gázról leváljon az Európai Unió. De ez mutatja azt, hogy van a lehetőség, csak eddig nem éltek vele, mert nem volt olyan szorító erő. Na, visszatérve a jogállami kérdésre, én a dolgot külön választanám rövid és középtávon. Ugye a jogállami probléma egyrészt megvan, ez nem fog változni attól, ugye, hogy bizonyos szempontból, hogy Ukrajna az ukrán válsággal. Rövid távon viszont én úgy gondolom, hogy az Európai Unió egysége, és különösen Lengyelországnak, ugye Lengyelország az egyik szereplő ebben a jogállami vitában, Magyarország, Lengyelország, és mondjuk az Európai Unió többi része, hogy különösen Lengyelországnak a rendkívül pozitív szerepe, aktív szerepvállalása az ukrajnai konfliktus megoldásában általában. Azt hiszem, hogy ez nyilván olyan dolog, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni, amikor például arról van szó, hogy a jogállami feltételrendszernek a beélesítse az Európai Bizottság. Ugye tudjuk, hogy ha nem lenne ukrán konfliktus, akkor lehet, hogy már megtörtént volna ez. Én úgy gondolom, hogy szinte biztosra mondható, hogy rövid távon szerintem az Európai Bizottság válni fog, ki fog válni ezzel, és ne felejtsük el, közben megindult a közeledés a színfalak mögött, már nem is annyira a színfalak mögött, Lengyelország és az Európai Unió között. Tehát olyan pozitív hozadéka lehet ennek a Putyin által elindított háborúnak, ami az Európai Unión belül is elindított pozitív folyamatokat a jogállami kérdésben is. Magyarország esetében ezt kevésbé érzékelem, de ennek ellenére azt hiszem, hogy rövid távon szerintem a magyar választások előtt én csodálkoznék rajta, hogyha elindulna ez az eljárás. Más a helyzet közép és hosszú távon, tudnilik, ha arra gondolunk stratégiai szempontból, ha az Európai Unió keményen ellenáll Putyinnak, és ugye ez nagyon sok szempontból az az autoritárius berendezkedéssel és viselkedésmóddal kapcsolatos, amit Putyin ugye mutat nap, mint nap, akkor annak a logikus következménye az is lehet, hogy az Európai Unión belül az egység is úgy értékelődik át, hogy még fontosabb szerep, még fontosabb, még nagyobb hangsúly fog helyeződni az üzenetet értékekre, jogállami értékekre is, és azok betartására is. Tehát én úgy gondolom, hogy a rövid és a közép és a hosszú táv ebből a szempontból elválhat egymástól. A jogállamisági vitákra rövid távon hatással lesz, késleltető hatással lehet a dolog, ami most történik. Hosszabb távon viszont én nem gondolom azt, hogy a szőnyeg alá söpörnék majd ezeket a problémákat, amikről te is beszéltél.
Egyébként a föderális irányba elindulhat-e az Európai Unió? Beszéltünk már ugye az energiapolitikai kérdésekről, de ugye itt most valójában is élesen felvetődtek biztonságpolitikai kérdések. Ugye a NATO tagja sok európai ország, de valami fajta védelempolitikai, közös védelempolitikai ernyő alá be lehet-e terelni az uniós tagállamokat?
Igen, ugye azért azt látni kell, hogy továbbra is az Európai Unió számára, az európai államok számára a biztonságuk legfőbb pillére a NATO marad. És ez érdekes megnézni azt is, hogy a NATO mostani helyzetben is mennyire visszafogott, tulajdonképpen milyen visszafogottan reagál az eseményekre. És ez felerősíti azt egyébként, hogy legalábbis én úgy gondolom, hogy amikor a NATO-nak ott kell lenni, akkor nagyon is ott lesz majd, hogy megvédje a tagállamait. Az Európai Unió ettől függetlenül, én úgy gondolom, a saját logikája alapján, a saját pályája alapján, a logika abban az irányban mutatja az Európai Unió, és erre az Európai Unió most már kezd menet közben, ahogy tetszik, menet közben kezd ráébredni mindenre, arra, hogy nem tartható tovább a jövőben sem az, hogy az Európai Unió egy gazdasági óriás, más szempontból viszont politikailag meg egy törpe. És amit most látunk, és ebben Putyinnak tulajdonképpen kiemelt szerep jut, az, hogy az Európai Unió elkezdi fölépíteni magát, elkezdi felépíteni azokat a politikákat is, amelyekből eddig nagyon hátrány szenvedett, nagyon háttérben volt, de kénytelen lesz, és ennek az lesz a következménye valóban, hogy bizonyos területeken lásd közös védelmi politika, újabb szinteket fog meghaladni az együttműködés. Én azért a föderációt, mert ugye tőle sokan félnek ettől, nem ez a lényeg igazából a dologban, hiszen kétféleképpen is elképzelhető az együttműködés szorosabbra fűzése, lehet nemzet kormányközi szinten is lehet együttműködést szorosabbra fűzni, és lehet természetesen úgy, hogy hatásköröket adnak át európai szintre, de a kettőnek a kombinációja érvényesül itt egyébként.
Van egyébként realitása a közös európai hadseregnek?
Én úgy gondolom, hogy ahogy közelítünk a dolgokhoz, a közös európai hadsereg valaminek a vége lesz, de elő fog eljönni. Eddig a közös védelmi politika egyszerűen azért nem volt fontos, mert az európaiak, hogy tetszik, nem követelték ki ezt a kormányaiktól. És hát a kormányok tökéletesen érezték. Miért nem követelték ki? Azért nem követelték ki, mert az európaiak biztonságban érezték magukat. Most olyasmi történik az Európai Unió keleti határainál, amely nem csak a képeken keresztül valamennyiünk számára újra felértékeli az Európai Unió lényegét, ami egy békeprojekt is. Ez azt jelenti, hogy mostantól kezdve a kormányok nem hunyhatnak szemet a saját polgárai követelése alól, hogy nagyobb biztonságot nyújtsanak számukra. Erről fog szólni a következő évek történése, és erről szól az energia politikai átalakulás is, amelynek most a részesei vagyunk, és amelynek egyik fontos eleme lesz az, hogy az orosz gázszolgáltatásról, a gázszállításokról, még hogyha ez nagyon problémás is, és nem fog menni egy pillanatról a másikra sem, az Európai Unió fokozatosan leváljon, és ezzel váljon gyakorlatilag függetlenebb, függetlenítse önmagát is, csökkentse Oroszországnak való kitettségét.
Meg fájdalmas is lesz, és ezzel párhuzamosan egyébként ugye az északi áramlat 2 is blokkolódott, viszont a németek pedig nem kapcsolják le még mindig az atomerőműveiket.
Azt hiszem, hogy ez a másik dolog, hogy mindez pragmatikus megoldásokra kell, hogy az Európai Uniót is rászorítsa. A németek elkövettek egy nagy hibát, amikor egyszerre kezdték volna kivonni a szenet és az atomerőket bezárni, annak ellenére, hogy még akkor a megújuló energiaforrások, hát a béka feneke alatt voltak, hogy így fogalmazzunk. A németek úgy gondolom, hogy tanulnak, és ez egy nagyon jó hír az Európai Unió számára is. Azt, hogy a nukleáris energiával tovább élünk, ez egy, úgy gondolom, hogy a jelenlegi képletben egyszerűen behelyettesíthetetlen, pótolhatatlan nukleáris energia, ha azt akarjuk egyszerre, hogy az Európai Unió ne legyen kitéve Oroszországnak. Már pedig tudjuk azt, hogy Oroszország főleg abból finanszírozza most magát a szankciók hatására, ami gázt és olajat ellad a világpiacon, de főleg az Európai Unióban. Ha azt akarjuk, hogy a saját stratégiánk működjön, akkor nyilvánvalóan természetesen az adott kötöttségek, korlátok mellett meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy Oroszország zsaroló potenciája csökkenjen.
Gyévai Zoltánt, az EU Monitor főszerkesztőjét hallották. Brüsszeli hét. Ezzel véget ért a Brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten várom Önöket. Akkor is számítok majd a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra.